Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgasson meg a pünkösdi gyülekezet Isten igéjét János evangéliumából, a 14. fejezet 16. versétől a 21. versig a következőképpen. Jézus így szólt: én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, és nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok. Mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, és ti én bennem. Én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig nem szeret engem, az szeretni fogja. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. És én is szeretni fogom, és kijelentem neki magamat. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy interjúra leltem az elmúlt napokban, amelyben a riporter azt kérdezi a január 4-én elhunyt Gesztesi Károlytól, hogy mit üzenne a 30 évvel ezelőtti önmagának. És akkor a művész először elvicceli a dolgokat, aztán úgy komolyan elgondolkodik, és azt mondja: tudod, azért egy dolgot üzennék, hogy mennyire jó volna, hogyha 30 évvel ezelőtt találtam volna meg az Istent. Mert amit most érzek, ami most vagyok, az olyan tök jó lett volna, hogyha 30 évvel ezelőtt így tudtam volna élni. Így tudtam volna különbséget tenni, fontosságot, a dolgok fontosságát tekintve, hogy legyél nagyvonalú, hogy legyél megbocsátó, és nem sorolom, hogy mi mindent mondott még el. És így folytatta, hogy, mert tudod, ne hallgass te a Pistára, mert nagyon sok jó dolgot fog mondani, biztos ő is mondja a magáét, hanem inkább hallgass a Szentlélekre. Igyekeztem mindig hallgatni rá, de azért néha nem. És ez visszaütött. És aztán utána olvastam, hogy vajon mit ír róla a Wikipédia. Leírja, amit talán valamennyien tudunk, hogy 2016-ban csatlakozott a hídgyülekezetéhez, és így fogalmaznak, hogy várta, remélte a problémái megoldódását. Mint ami egyébként is úgy jellemzi ezeket az új keletű, hogy így fogalmazzak, tapasztalatokban kevésbé gazdag egyházakat, hogy elbillennek ebbe az irányba, ebbe a végletbe, hogy mint hogyha meg lehetne oldani minden földi, e világbeli problémánkat. És nyilván érthető is, hogy ő miért várta ezt, hiszen 3 felbomlott házasság, 1 felbomlott élettársi kapcsolat után nyilván az embernek vannak problémái. Lehet, hogy nincs is más. És az ember úgy szeretne valamit, egy kis békességet ebben a nagyon rövid földi életben. Mi talán a másik irányba, nem mondhatom, hogy elbillenünk, másik irányba hajlunk talán, de ezt túlságosan nem lehet művelni, hogy arra tegyük a hangsúlyt, hogy a megoldás, a megváltás teljessége az ott van a mennyben. Ezt nem lehet túlhangsúlyozni. Azt hiszem, hogy sokkal kevéssé hangsúlyozzuk, mint kellene. Se az egyik irányt, se a másik irányt nem nagyon hangsúlyozzuk. Nem kellene félni egyik iránytól sem, de azért ez az életút egy figyelmeztetés is, hogy nagyon gyorsan jön e világnak a vége. Azt mondja Jézus, hogy még egy kis idő. Nem olyan túl sok. És akkor ugye jött a halál, de Jézus azt mondja, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Ez az örömhír. Nem az, hogy e világon rendben jönnek a dolgaink, vagy nem jönnek rendbe, valamikor úgy összekuszáljuk, hogy nem lehet már rendbe tenni. Hanem az, hogy ő él, és ezért mi is élni fogunk vele. Budapest utcáin megszólították a járókelőket, hát ez nem most volt, valahogyan hasonló módon, mint ahogyan annak idején a Zákeus Media Center kérdezte meg valamikor 30 évvel korábban az embereket, hogy hát kicsoda ez a Luther Márton, és akkor ugye összekeverték Martin Luther King-el, meg volt, aki azt gondolta, hogy ő egy pesti csávó, és hát ő nem pesti, és nem ismeri az ittenieket, az itteni bandákat, és hát most is megkérdezték az embereket, hogy mit tudnak a pünkösdről, és akkor találgatták, hogy hát ez valami keresztény dolog, ugye, vagy valami Jézussal kapcsolatos. A Szentléleknek a felszállása, aztán kijavítja az illetőnek a barátja, hogy nem, az a leszállása. De valamit úgy sejtenek, hogy valaki így fogalmaz, hogy Jézus feltámadásának a folytatása. Hát így is fogalmazhatunk. Ez a pünkös Jézus feltámadásának a folytatása, mert ő feltámadt, és vele együtt mi is egy új életre támadunk fel, melynek a horizontja túlmutat ezen az életem. És az óriási dolog, hogy mi egy ilyen vallásnak, egy ilyen kultúrának az ismerői lehetünk, és követőivé is válhatunk. Annál is inkább, mivel látjuk magunk körül a másfajta kultúrákat. Szintén azon a héten egy rádiós beszélgetésben megszólítottak egy hölgyet, aki nagyon szereti az egyiptomi kultúrát, és ha csak teheti, minden évben elmegy, és meglátogatja az egyiptomi fáraóknak a sírjait, kutatja a piramisokat, a gízait, meg a stb. És az egyik nagyon drága helyre 1000 egyiptomi fontért lehet bemenni, ami olyan 18.000 forint környékén van, de hát megéri szarkofágokat látni, meg csontokat, meg múmiákat, meg nem tudom mi egymást. És hát akkor gondolkodtam el rajta, hogy mennyivel más a mi hitünk. Hogy ott megnézik a magukat Istennek hitt fáraókat, poraikban, és a mi Jézusunkat nem lehet meglátogatni a sírban. Jézus sírja, feltételezett sírja fölött helyezkedik el a Szent Sír templom Jeruzsálemben, amelyet 3 évvel ezelőtt újítottak fel, és akkor felnyitották a felújítás során a sziklasírt fedő márványlapot. Hát ez valami nagyon megrendítő dolog lehetett. És akkor a sziklasírt fedő márványlap alatt találtak, így írják, hogy egy fehér rózsa márványt. Ez nem tudom milyen, fehér rózsa márványt. Egy belevésett keresztelés, a tudósok a habarst meg mi egymás alapján a 14. századra teszik ennek a márványlapnak a korát. És ez alatt a márványlap alatt egy még régebbi, egy szürke márványlapot találtak, meg habarcsot, amelyet a Krisztus utáni 4. századra tesznek. Nagy Konstantinus helyezte ezt a márványlapot a sziklasírra. És most egy ablakot vágtak bele, és így most az zarándokok először láthatják a sír eredeti szikláját, az ősi temetkezési barlangnak a kövét. De nincsen holttest, nincsenek porladó csontok, sem múmia. Elterjedt egy pogány, latin búcsú gondolat, amelyet sajnos egyházi berkeken belül egyházhoz tartozó emberek is szoktak útulúféle mondogatni temetések alkalmával, hogy sit tibi terra levis, ami annyit tesz, hogy legyen néked könnyű a föld. És hát ugye több babona is fűződik a sírba való rög dobáláshoz. Olvasom a néprajzi írásokat, Hódmezővásárhelyen például azt gondolják, hogy ha rögöt dobnak a koporsóra, akkor könnyebben elfelejtik a halottat, és nem lesz újabb halott a háznál. Érdekes, hogy ezzel szembe menő gondolat, valaki ír az édesapja haláláról, és azt mondja, hogy hát úgy adhatunk örök életet a szeretteinek, hogyha szeretjük őket, mert a szeretet nem múlik el. Az egyik azt mondja, hogy el kell felejteni a halottat, a másik azt mondja, hogy fú, ha azt akarom, hogy örökké éljen, akkor szeretnem kell. De hát mi nem tudunk örök életet adni, még e földi életet sem tudunk adni. Hogy tudnánk mi örök életet adni? Szabolcsban az a babona járja, hogy a megköbdösött rög darab, amelyet beledobnak a sírba, a betegséget is eltemeti. Mi pedig azt mondjuk, hogy nem lesz rajtunk sem könnyű, sem nehéz a föld. Nem tudjuk azt, hogy lesz-e még halott a háznál, vagy nem. Lesz-e még betegség, vagy járvány, vagy nem. Csak annyit tudunk, hogy Jézus él, és mi is élni fogunk. Ennyit kell tudni. Nem kell egymásnak ellentmondó babonákat megfogalmazni. Elég annyi, hogyha tudjuk, hogy Jézus feltámadt, és vele együtt mi is élni fogunk. És így ezért nem csak biológiai életünk lesz, hanem zóénk is lesz, ez a másik szó a görögben az életre, amit használ itt Jézus. Ebből származik a zói leánynév, amelynek még tudtommal nincsen a naptárban helye, de adható keresztnév. És ennek a zóénak, ennek az életnek két jellemzőjét szeretném elővenni a mai prédikációban. Az egyik az a jellemző, hogy rájövünk, hogy miért élünk. Mark Twain fogalmaz így, hogy két fontos nap van az életedben, az egyik, amikor megszülettél, a másik, amikor rájössz, hogy miért. És igazából ez a cél, rájönni, hogy miért. Miért? Azért születtünk meg, mert, így fogalmaz Jézus, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az Atya. Ezért születtünk, hogy az Atya szeretetében legyünk. Ebben a kapcsolatban legyünk. Észrevenni. Ez a második születés. Észrevenni, ez az újjászületés, hogy szeret az Atya, hogy szeret Jézus. Denzel Washingtonnak van egy filmje, amelyben párfogásába vesz egy védelmébe vesz egy utcanőt, aki természetesen, mint mélyre süllyedt ember, önmagát megvetve mondja, tudja, hogy mi vagyok én. Nem is így fogalmaz, hogy ki vagyok, hanem hogy mi vagyok én. Mire van egy kis szünet, és így fogalmaz a főhős, én azt tudom, hogy bármi lehet magából. Természetesen milyenkor a természetes gondolat, amit az ember megfogalmaz, a természetes reakció, mi lehet? Nyilván nem hisz az ilyen ember önmagában. Hogyha mi egészségesebb emberek hiszünk magunkban, már az is csoda. Azt mondja, hogy így válaszol, hogy persze, a maga világában. És akkor mit lehet erre mondani? Hát így fogalmaz a főhős, aki egyébként maga is hívő keresztjén, váltson világot. Mert nem csak ez a világ van. És pünkösd, erről a világváltásról szól, tudnilik, eljön a Szentlélek, nem fölszáll, hanem leszáll a Szentlélek, eljön ez a másik világ az apostoloknak az életébe. Tehát világváltás történt a világ megváltása után, ez a pünkösd az apostolok életében, ez az új szél. Persze, mindig vannak, akik azt mondják, hogy ez csak egy művi tudatmódosítás, édes borton részegettek meg. Ezt tudomásul kell venni. A másik, amit el szeretnék mondani ezzel a történéssel kapcsolatban és pünkösddel kapcsolatban, így fogalmazódik meg az igében, hogy nem hagylak titeket árván. Hát mi mindig ilyen árvának érezzük magunkat. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy méltatlannak érezzük, és fogjuk magunkat tudni. És ezért adja a pártfogót, a vigasztalót mellénk az Úr Jézus. Ő az igazság lelke, aki, és azért fontos, hogy az igazság lelke, mert ugye mindenki keresi az igazságot, és nagyon sokszor fogalmazunk meg olyan dolgot, amelyek, tehát azt feltételezzük, hogy az a teljes igazság. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy hát az igazság az, hogy. De meg kell mondani őszintén, hogy sokszor a fele sem az, ha végig gondoljuk, ha belegondolunk. Nem igazság, amit mondunk. Nagyon sokat hazudunk. Egy ismerősöm így fogalmazott, hogy ő csak egyetlen lelkészt hallott még, aki hitelesen imádkozott a felsőbbségért, az ország vezetőjéért, ugye az oráció ökonomikában, befejező imádságban szoktunk imádkozni a népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért, mert ezt fontosnak érezzük, nem csak a Pál apostol útmutatása nyomán, hanem mi magunk is így gondoljuk ezt, lelkészek. Szóval imádkozunk, és akkor ő azt mondja, hogy ő egyetlen hiteles imádságot hallott még az ország vezetőjével kapcsolatban. Az így hangzott valahogy, hogy Uram, bocsáss meg nekik, hogy önteltségben azt gondolják, hogy a te székedbe ülhetnek. Hát én ezt nagyon durvának érzem, és azt mondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy ezt így kellene folytatni minimum, hogy és könyörű rajtunk is, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudnánk csinálni, mint ők, és hogy minket, legalábbis azt gondoljuk, hogy nem kísértene meg a hatalomnak a varázsa. Ehhez persze kell egy kellő önismeret, hogy ráérezzek arra, hogy lehet, hogy még jobban megkísértene ez. És akkor így folytatja, hogy és akkor a lelkész urat nem zavarja a felsőbbségnek a bűne? Hát ez szép. Hát ezért ilyen nyomorult az egyház. Én erre azt mondtam, hogy az az igazság, hogy nem zavar. Ami engem zavar, az a saját bűnöm. A saját árvaságom. A saját elesettségem. Tudnék, a saját bűnömmel éjjel-nappal ott vagyok. Azt, hogy a felsőség mit csinál, azzal néha szembesülök, némely dolgot látok, némely dolgot tudok, egyes dolgokat értek, más dolgokat nem értek. De azt, hogy magamat nem értem. Az ember nem azért nem szokott tudni aludni, mert a felsőség bűnt követel. Az ember azért nem szokott tudni aludni, meg azért lesz pszichésen beteg, mert vannak bűnei. Mert elvált háromszor, meg akivel együtt élt, azzal sem bírta tovább. Az ember nem a másik ember miatt lesz beteg. Főleg nem amiatt, akivel nem is találkozik. Szóval engem nem. Engem inkább a saját bűneim zavarnak. És az igazság, hogy ilyen nyomorultakból áll az egyház, mint amilyen én, a beszélgető társam, meg mi valamennyien. Igen, ezért nyomorult az egyház. De Jézus ezekért a nyomorultakért jött, nem? Ezeket az árvákért jött és halt meg. Hát ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, és kész, folytatja ő. Bele kell törődni abban, hogy ne vállaljuk a felelősséget, hiszen hát a gyerekeinknek mindig is azt tanítottuk, hogy felelősséget kell vállalni. Igen. Felelősséget kell vállalni, és felolvastam neki egy imádságot, hogy mi ezt hogy szoktuk. Vannak, akik már 60 éve ismerik ezt az imádságot, én csak 30. De én is jobban értem már. Így kezdődik, hogy Uram, ébreszd egyházadat, és kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szeretetet tüzét minden szívben, és kezd bennem. Nagyon találékony a beszélgetőtársam. Így folytatta. Akkor most már abba kell hagyni ezt az imádságot, és el kell kezdeni cselekedni. A belső munka az első. Mert hogyha abba hagyjuk ezt az imádságot, abba hagyjuk a belső munkát, akkor végünk van. Akkor végünk van. Az igazság, hogy nyomorultak vagyunk, vagy koldusok vagyunk, ahogyan mondja Luther Márton. És éppen ezért nem kell dicsérni a másikat. Mindig érzem ott nagy diszonanciát, amikor túl dicsérünk valakit. Múltkorában is előfordult, hogy valakit túl dicsértek, hogy hát milyen jó szívű volt. És a halála után valamikor előbukkant egy Facebook bejegyzés, ahol hát megnyilvánulnak az emberek, hogy hát ez az ember mindig csak gyűlöletet szított. Emberek, nem kell senkit sem dicsérni, csak az Úr Jézust kell dicsérni. Aki ilyen nyomorultaknak, mint az, aki ilyen helyzetbe kerül, életet ad. A halála által. Nem azért ad életet, örök életet, mert mi megdicsérjük, és aztán kiderül, hogy nem igaz, vagy kiderül, hogy igaz, akkor se. Nem azt mondja a Szentírás, hogy milyen jó vagy, és ezért élni fogsz. Azt mondja a Szentírás, hogy én élek, és ezért fogsz élni. Olyan jó lenne, hogyha a kegyelemben hinnénk. Tehát nem kell dicsérni a másikat, magunkat, hanem elegendő a könyörülő Istenre bízni a másikat is, és magunkat is. Jézus búcsúbeszédei ezek a gondolatok, amik megfogalmazódnak most számunkra. Kicsit félreérthető ez, mert ő igazából nem búcsúzik, mert hát itt van a pártfogó, elküldi a pártfogót. Nem egy ideiglenes hozományt ad nekünk, vagy egy kis töredékét az örökségnek, a stafírunknak, hanem magát az örökséget adja. A bűnbocsánatot, az örök életet adja. Tatjana Goricseva egy orosz hívő, aki emigrációba kényszerült még a rendszerváltás előtt, nagyon szépen fogalmaz az egyházról, és ha zárjam ezekkel a gondolatokkal a mai ige hirdetést, hiszen az egyháznak a születésnapja van a Szentlélek eljövetele kapcsán, amely egyházban mi tartozunk, mi nyomorult emberek. Hát milyen legyen az egyház, hogyha ilyen emberek tartozunk bele, mint mi, csak is nyomorult lehet. De olyan szép, ahogy a végén kifejezi, hogy én így is szeretem ezt az egyházat. Tegnap egy emigráns orosz paptól még megdöbbentő szavakat hallottam. Mi templomlátogatók nem élnek a templomban, hanem látogatják. Elképzelni sem tudtam volna soha, hogy az embereknek megszokottá válik a templom. Hát mondjuk az elmúlt időszak az nekünk segített, hogy ne legyen megszokott. Úgy látszik, Az egyház a világ legunalmasabb intézményévé válhat. Úgy látszik, az ember képes a hegyeket mozgató és halottakat életre keltő hit csodáját banalitássá silányítani. És mégis ez is az egyház, és szeretni fogom. Mindennek dacára is. Egyszerű volt a szegény, üldözött, síró egyházat szerettem. Ugye ez volt Oroszországban, vagy hát a volt Szovjetunióban. Most megpróbálom szeretni a jólétnek örvendő és önelégült egyházat. Ez már a nyugati egyház. Meg hát mi is ilyenek vagyunk. Amely mindenben ellentmond az alapvető egyházfogalomnak. Talán ez egyháznak ez az ínsége is hasznomra lehet. A templom is, amelyben most járok, nélkülöz minden pompát. Itt közvetlenül Istenhez megyek, és közvetlenül hozzá szólok. Tehát, hogy ne legyen semmi sem fontos, hogy most mi van itt körülöttünk a templomban, még azok a csodálatos díszek és prédikáló berendezés sem, egyes egyedül az Isten legyen számunkra a fontos. A Szentlélek. Nem mindig lesznek pisták, akik megmondják, hogy szerintük mi van, hogy van. Egyedül, amit a Szentlélek mond az igén keresztül. És akármilyen ez az egyház, az a mi egyházunk. Mi alkotjuk. Véleményt mondunk róla. Magunkról mondunk véleményt. Nyomorult egyház. Nyomorultak vagyunk. Értünk jött Jézus. Értünk jött Jézus. Ő él. Mi is vele együtt élni fogunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, valljuk, hogy hozzád tartozunk. Valljuk azt is, hogy olyan sokszor meglazul ez a szál, ez a hozzád tartozás, vagy úgy érezzük, hogy meglazult. Köszönjük, hogy a te irgalmad még így is tart. Köszönjük, hogy nem a mi jóságunk, hanem a te irgalmad tart meg, és az éltet, hogy te élsz. Kérünk téged, Urunk, hogy így légy velünk, és segíts, hogy a te világmegváltásod világváltást eredményezzen a mi életünkben. Amen.